Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Atyám kezéből nem ragadhat el senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk, és megjelenik Jó Pásztor vasárnapján ez a kép, és miközben hát a képben kétségkívül egy ember és állatok szerepelnek, aközben mégiscsak a viszony leírása nagyon személyes és nagyon kapcsolatra irányuló, hogy ahogy tudjuk az előzményekben, hogy a nevükön szólítom őket, hallgatnak a szavamra, követnek engem, és én megvédem őket, és a karomba tartom őket. Tulajdonképpen erről szeretnék beszélni, arról, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy akkor ő tanítványoknak lát bennünket, és minden valahogy nagyon személyes és a kapcsolati világból nyer értelmet. Nem egyszerűen csak szabályok és törvények és normák és szokások, de erről már sokat beszéltem. És arra szeretném valahogy a figyelmünket irányítani, hogy Jézus azt mondja, tehát az Atya kezéből senki semmit nem ragadhat el. Igen ám, de azért mi onnan ki tudunk mászni. Hát nem elragadnak bennünket onnan, hanem szépen leugrálunk onnan. Hát nem valaki gonoszság, valami rosszaság onnan fog és elvisz bennünket, hanem szép lassan lelépünk onnan. És hogy ez milyen észrevétlenül tud történni. Éppen délután, hogy beszélgettem többekkel, hogy például fiatal házasok esetében, amikor ott van mondjuk ott három tényező egyszerre, hogy a munkát is vinni kell, főleg, hogyha az valaki becsületesen, tisztességesen, még esetleg van benne valami önmegvaló, megvalósítási szándék, és aztán nekiáll házat építeni, és fölveszi a csokot, és aztán ott van egy gyerek, meg kettő. Na ez a három dolog egyszerre pont nem bírható. Hát egyszer ezt a három dolgot erővel, lélekkel, mindennel nem lehet tisztességen egyszerre csinálni. És mi szokott történni nagyon gyakran? Az, hogy hát, hogy épül a ház, hát persze fölhív bennünket a melós, azt mondja, hogy na, főnök úr, akkor a konnektort hova rakjuk? Hát akkor ezzel muszáj valamit csinálni. És akkor bemegyünk a munkahelyünkre, és ott nem azt mondják, hogy főnök úr, hanem a főnökünk szól nekünk, hogy uram, ott itt a kérem a jelentést, hol van az... És szép lassan a kapcsolataink vesztenek, és a személy voltunk veszít. Ez olyan észrevétlenül történik meg, és ha megkérdeznek bennünket, mi a legfontosabb, hát a család, de észrevétlenül kipottyanunk abból a bizonyos kézből. Hát senki nem ragad minket ki, hanem hát mi szép lassan elmegyünk ide-oda, hamar, mert valami sokkal sürgetőbbnek tűnik. Szóval erről szeretnék beszélni, mégpedig azokban az észlelésekben, hogy mi az, ami valahogyan észrevétlenül elindít bennünket Isten tenyeréből. Az első gondolat így szól, hát például akármilyen furcsán is hangzik, de tudom, erről hosszan beszéltünk már csak röviden, hogy milyen nagyra tartjuk azt, hogy vannak álmaink, és miközben úgy szép lassan az álmainkat valósítjuk, eltűnnek a nézőpontunknak a homlok teréből a személyek. És a személyeket elkezdjük az álmaink alá vetni. És már nem a személyek a fontosak, hanem az álmok, és ezért az emberek szép lassan eszközzé lesznek az álmok megvalósítása érdekében, és hogy ebben a folyamatban megyünk szép lassan Isten tenyeréből, kihullunk. Annyira bennem van Hanvas Bélának ez a gondolata, ő persze még ezt mondja a középkori viszonyokról és a szentekről, azt mondja, hogy nagyon tisztelem a középkori szenteket, de hát azért sokukat jellemzi az üdvgörcs. És ezt, hát én annyit, annyit rákcsáltam ezt a kifejezést, mert nagyon találónak tekintem, hogy tényleg a görcsös, semmi öröm nincs, már csak... Hát, a középkori embernek mondjuk az üdvösség témája volt, hogy nagyon elől, és aztán tudott rettenetesen görcsös lenni. Hát most mi nem üdvgörcsben vagyunk, álomgörcs. Ezt találtam ki. Mi álomgörcsben vagyunk, és görcsösen az álmunk, és görcsösen is, és ebben a görcsösségben szép lassan nem tudunk ott azon a jó kis puha meleg tenyéren meglenni. Álomgörcs. És hogy milyen szép dolog tud az lenni, amikor vannak álmaink, jó részletesek, nagyon színesek, illatosak, remek, formásak, és a többi. De hogy lehet, hogy ti is láttátok, van egy olyan sorozat valamelyik adón, ahol párok keresnek lakást, és akkor végül, hogy keresik, végül aztán mondjuk háromból megtalálják az igazit. És a keresés során mindig előkerül az, hogy valami drámai részletességgel el tudják mondani, hogy az a hűtőszekrény pont nem jó ott, meg az az ágy, hogy pont 10 centivel keskenyebb, mint az ő álmuk. És tulajdonképpen ebben az szokott engem érdekelni, hogy végül mi alapján döntenek. Mert mondjuk a férfi álma a tengerpart, a nő álma a dzsumbuj, a belváros, és akkor nem, most akkor ez hogy lesz? Hova fognak költözni? És tudjátok, a végén akkor megbeszélik, olyan érdekes szokott lenni, hogy miközben tényleg bosszantóan részletes, hogy mit, hogy akarnak, egyszer elviselhetetlen már, hogy mindenbe belekötnek, hogy ott az pont nem úgy van, és amikor a döntést hozzák, akkor mondjuk a férfi a következőt mondja. Kétség kívül az a tengerparti, szóval 30 éve erre vágyom. De hát mégiscsak te leszel többet otthon, legyen a dzsumbuj. És akkor úgy hirtelen jó kedvem támad, hogy lehetnek részletes álmaink és minden. De nem mindegy, hogy álomgörcsben vagyunk, vagy csak van szépen nevelgetjük az álmainkat, az egyiket, másikat, azt mondjuk, jó, mert ezt odaadjuk valakinek. Második. A második így szól, hogy kétségkívül ott van bennünk ez a feszültség vagy dilemma, most a külső világban a külső életünket növeljük, abban gyarapodjunk és növekedjünk, a gazdagodjunk, vagy a belsőben. Hát tulajdonképpen a kereszténységnek van azért erre mégiscsak némi válasza, hogy milyen nagyra tartjuk a belső növekedést, hogy az ember az erényekben is tud növekedni, és a jó tulajdonságaiban. És milyen észrevétlenül teljességgel szinte el tud tűnni még a gondolata is a keresztény embernek abban, hogy amikor a növekedés szót meghallja, akkor nem arra asszociálunk, hogy növekedni erényekben, kedvességben az Úr előtt, hanem hát egészen más gondolataink támadnak a növekedésről. Egy kedves ismerősöm a következőt mesélte, megmutatta a kertjét, és azt mondja, Feri, nézd csak! Itt van ez a mamut fenyő. Hát, hogy néztem, az... hát joggal hívják úgy. Azt mondja, de képzeld el, ez úgy volt ám, hogy én kisfiú voltam, és apukámmal ültettük. És elültettük, hát ekkora volt az egész, akkor egy év maradt. Két év ugyanakkora, három ugyanakkora, négy, én már mondtam apának, hogy hát apa, hát ez itt nulla. Mi az, hogy mamut fenyő? Hát egy mini fenyő. És azt mondja, hogy egyszer csak eltelt 5-6 év, és az a fenyő úgy beindult. Ez mit jelent? Hogy belül történt a növekedés. Ebben az esetben, hát először neki indult, hogy gyökeret eresszem. Hát ha ő mamut fenyő akar lenni, akkor azt a mamutot meg is kell tartani. De hogy az a nagy fenyő, amit látunk, az ott megmaradjon, ahhoz neki kellett 5 év növekedés befelé, hogy egyáltalán kifelé elinduljon. A második gondolat így szól, ebben a dilemmában most a külső vagy a belső növekedés, nem mint hogy most mindenáron szigorúan, hogy ez vagy az, de hogy micsoda nagy értéke van a keresztény ember számára annak, hogy ott vagyunk Isten tenyerén, és hogy a belső növekedés szépségére rátalálunk. Azután a harmadik, így is mondhatnám, kapcsolat vagy teljesítmény. Felejthetetlen számomra, ahogy beszélgettem egy párral heteken keresztül. És akkor a férfi ember elmondta, hogy hát igen, most komoly problémáink vannak, de hogy hát tulajdonképpen ő egy teljesen természetes életet élt, nagyjából ő úgy érzékelte, hogy úgy él, mint mindenki más, hogy reggel föl kell, és gyorsan elkészül, és elmegy dolgozni, és sokat dolgozik, és akkor néha még hétvégén is elmegy, és csinál valamit, és megy a pörgés, és megy az őrület, és hogy na de most úgy érzékeli azt, hogy most a kapcsolattal baj van, és neki fontos a kapcsolat. És amikor ez a jó pár alkalom beszélgetés lezajlott, akkor a végén kérdeztem tőlük, hogy na, tulajdonképpen, hogy tekintetek most vissza erre a beszélgetés sorozatra, meg hát mindarra, ami miatt jöttetek. És a férfi a következőt mondta, Feri, hogy megálltunk jó párszor egy órára beszélgetni, és egyáltalán volt időnk magunkra, meg a kapcsolatra, meg az életünkre, a következőképpen foglalom össze az előző éveimet. Tulajdonképpen én úgy éltem, mint egy állat. Nem erkölcsi értelemben, nyilván nem életvitel szempontjából, hanem valahogy idebent, hogy ment, fölkeltem, reggel fogadt, most lezuhányt. Hát a következő gondolat így szól, hogy te észrevétlenül úgy lepottyanunk Isten tenyeréről, hogy csak akkor vesszük észre, amikor megfáztunk a hideg földön. Hogy te jó ég, most már nem tudom mióta nem vagyok azon a meleg tenyéren. És ezt a dilemmát akár így is mondhatom, hogy ami teljesítmény vagy kapcsolat. És persze milyen szép az, amikor észrevesszük azt, hogy egy kapcsolat, hogyan lehet talán mindennél izgalmasabb és gyönyörűségesebb teljesítmény. És erről még hadd mondjak el valamit, hogy nem egyszer, amikor egy-egy kapcsolatban valami igazán gyönyörűséges gesztusunk van a másik ember felé, akkor annál nagyobb teljesítményt nehezen tudok elképzelni. És mégis ezek a teljesítmények nem látványosak, és mégis életre szólóak, a szó szoros értelmében. Következő gondolat, öt lesz csak, és ez a negyedik. Ez úgy szól, értékek, elvek, vagy pedig emberek. Nem föltétlenül vagy, de minden esetre ott Isten tenyerén valószínű nem először az jut eszünkbe, hogy elvek, hanem sokkal inkább az, hogy de jó itt. És lehet, hogy ti is láttátok, most elindult egy sorozat valamelyik adón, Csernobil. A csernobili atomkatasztrófáról. Megpróbálták nagyon reálisan ábrázolni, egy dokumentarista sorozat ez, és volt benne egy jelenet. És a jelenetben az történik, hogy ott a főmérnök elmondja, már most ott ülnek a pártfő emberei, meg a városfő vezetői, elmondja, hogy ez egy atomkatasztrófa. Hát, hogy a műszert, mikor bekapcsolták, hogy mérje a sugárzás mértékét, akkor abban a pillanatban kiakadt az egész. És azt gondolták, elromlott, de nem romlott el, hanem az annyi volt. És akkor elmondja, hogy ez van, és hogy az embereket azon nyomban evakuálni kell. Hát egy minden másodperc számít. És akkor ezen beszélgetnek, hogy most szóljanak-e az embereknek, vagy ne szóljanak, és mikor szóljanak, és hogy kezd megszervezni. Fölállt ott valaki, és azt mondja, ide figyeljenek. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy rossz hírek kerüljenek ki innen. Ezért a helyes megoldás az, hogy az összes telefonvonalat el fogjuk vágni. Innen információk nem mehetnek ki. Miközben a radioaktív felhő már másfél kilométer magasan Svédország felé közeledett. Hogy mi emberek észrevétlenül az elvek, és az egyszerűen drámai, hogy milyen embertelenségbe tud mindez fordulni. Tehát a következő gondolat így szól, hogy miközben emberekből és személyekből indulunk ki, aközben szinte észrevétlenül már csak elvek és szabályok, és a legnagyobb embertelenségig el tudunk jutni. És akkor a záró gondolat így szól, hogy na most akkor anyagi vagy szellemi. Nem mintha mereven akarnám ezeket elválasztani, de hogy hozok-e például valami előzetes döntést, vagy van-e bennem valami értéksorrend, most akkor az anyagiak vagy a szellemiek. És hogy olyan észrevétlenül behálóz bennünket sok minden, ami itt az anyagi világnak szépsége és értéke, és a szellemiek. Záró élményem. Egy művelődési házba hívtak meg, egy kicsi helyre, és amikor vége lett az előadásnak, akkor még szót váltottam ezzel, azzal, amazzal, és végül tulajdonképpen már mindenki kiment, és hát szinte ott maradtunk ketten a fő szervezővel, a művelődési ház vezetőjével. És akkor úgy sóhajtott egyet ez a hölgy, és azt mondja, hú, hát azért ez nagy munka volt. És kíváncsiság támadt bennem, és kérdeztem, hogy na, nehéz volt megszervezni? És akkor azt mondja nekem, hát ha nem mutatom, akkor két percben elmondanám, hogy ez hogy is volt. Na, nagyon érdekel. Azt mondja, hogy nézze, csak tulajdonképpen ez úgy történt, hogy én egy nagyon nagy válságban voltam. Ez egy olyan mély krízis volt, hogy heteken, hónapokon keresztül nem bírtam kijönni belőle, és teljesen olyan kilátástalannak láttam egy csomó mindent, egyáltalán magát, az életemet, és nem tudtam, hogy fogom egyáltalán valahogy a fejemet kidugni a habokból. És azt mondja, és most, hogy valahogy rátaláltam egy-két hanganyagra, hogy vasárnapi beszéd, és valahogy, hát nem mondom, hogy ez nem tudom mennyit segítettek, meg megoldották, de hogy oldották meg, de hogy valahogy olyan mentőövként tudtam beléjük kapaszkodni. És a következő gondolatom ez lett, hát akkor milyen jó lenne, én majd e-mailen fogok neked írni, Feri, egy e-mailt, hogy akkor följövök Pestre, és akkor akarok veled beszélgetni, mert úgy tűnik, hogy ez nekem kapaszkodó. A következő gondolata az lett, várjunk csak, hát ha nekem a válság mélyén ez tudott segítség lenni, akkor az is lehetséges, hogy ez másnak is az lehetne. Akkor én inkább azt csinálom, hogy nem én megyek oda, hanem őt hívom el ide. Mert akkor ez még legalább 3-4-500 embernek lehet kapaszkodó. Hát számomra ez valami gyönyörűség. Hogy mi az, amit látunk, az valami olyan látványos anyagi természetű, megvalósul egy program. És ami mögötte van, az a finom szövésű szellemi, hát az olyan gyönyörűség, hogy ahhoz képest, hogy volt egy előadás valahol a művelődési házban, hát jó volt, szokott olyan lenni. De hogy az hogyan született meg? Hogy valaki egy krízisben ott vergődve hogyan tudott onnan kilátni és azt mondani, hát ez talán valaki másnak is jó lehet. Ez számomra gyönyörűség. Ezért tehát, amikor Jézus azt mondja, és jó pásztor vasárnapján, hogy hát tulajdonképpen itt a tanítványságról van szó, meg a követésről, meg hogy nevén szólítom, meg hallgat a szavamra, meg hogy a tenyeremben van, és onnan semmi nem ragadhatja el, akkor ez valahogyan irányít bennünket, vagy alakítja a szemléletmódunkat, hogy ezekben a sokszor értékpárokban, vagy akár értékkonfliktusokban hogyan érdemes eligazodnunk.